Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, húsvét ünnepe utáni második vasárnap, amikor jópásztor vasárnapja van. Az útmutató igéje így hangzik, János evangéliuma 10. fejezetéből. Jézus mondja, én vagyok a jópásztor, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. És a Zsoltárok könyvéből a 33. fejezet 5. verse az, ami a bevezető liturgiában el is fog hangozni, és amiről ez a vasárnap egyébként a latin nevét kapta, ami Misericordia Domini, ami azt jelenti, hogy az Úr kegyelme, az Úr szeretete, és maga az ige pedig így hangzik, az Úr szeretetével tele van a föld. Hát azt kívánom, hogy tapasztaljuk meg azt, hogy az Úr milyen kegyelmes, és hogy mit jelent az, hogy ő a jó pásztor. Ugye ez nem azt jelenti, hogy minket birkának néznek, hanem azt jelenti, hogy ahogyan a bárányok akkor vannak biztonságban, amikor a pásztor közelében vannak, és hogyha valami történik velük, és a pásztor lép és azt teszi, amire szükségük van, akkor igazából helyreáll az életük. Tulajdonképpen mi ezt éljük át az Úr Jézus mellett, hogy mi vagyunk az ő báránykái, ő a mi jó pásztorunk, és ő az, aki tudja, hogy mi a mi szükségünk, hogy erősek vagyunk, vagy éppen gyengék, hogy sérültek vagyunk, és sebeket kell kötözni nálunk, vagy pedig terelgetni, vezetni kell, vagy messzire szakadtunk tőle, és vissza kell hozni önmagához. Na, ő ezeket mind tudja, és mindent megtesz azért, hogy megadja nekünk azt, amire szükségünk van. Azt kívánom mindnyájunknak, hogy tapasztaljuk meg ezen a mai Isten tiszteleten is a jó pásztor Jézusnak a jelenlétét és munkáját az életünkben. Ma többféle helyről fogunk énekeket énekelni. A kezdő énekünk az az Eke énekeskönyvből lesz a 72-es számú ének, de minden éneket kivetítünk. A bevezető oltári szolgálat során az evangélikus énekeskönyvből a hatos liturgiát fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet. Újjongjatok az Úrban, ti igazak, énekeljetek neki új éneket, mert az Úr igéje igaz, és csupa hűség minden cselekvése. Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Reád bízom magamat, cselekedjél velem irgalmat szerint, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható Isten, aki egyszülött fiad megalázásával felemelted az elesett emberiséget, engedd, hogy híveid állandóan örvendezzenek abban a reménységben, hogy akiket megmentettél az örök haláltól, azok részesülnek az örök élet örömében, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni második vasárnapra felolvasásul rendeltek számunkra, és amit megírva találunk János evangéliumának 10. fejezetében, a 11-től a 16. versig a következőképpen. Isten igéje tehát János evangéliumának 10. fejezetéből a 11. verstől olvasom. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Boldogok, akik hallgatják, és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és az ige hirdetésre készülve énekeljük az evangélikus énekeskönyv 438-as számú énekét.
Thank you.
kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra prédikációs alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Péter első levelében, a második fejezetben, a 20-tól a 25. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Péter első leveléből olvasom, a második fejezet 20. versétől. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mit mondtam az Isten tisztelet elején? Hogy nevezik ezt a vasárnapot? Jó pásztor vasárnapja. Még milyen elnevezést mondtam ehhez a vasárnaphoz? Nem csak ez az egyféleképpen fogalmaztam, hanem másféleképpen is. Ez a speciális fókusza a vasárnapnak. De egyébként, hogy szól a neve ennek a vasárnapnak? Tessék? Latinul is lehetne mondani, de az megint csak a Misericordia Domini, az megint csak ennek az egyetlen egy vasárnapnak a fókusza, de egy olyan megfogalmazás is szerepelt, ami nem csak ma hangzik el, bár így igazából csak ma hangzik el, picit másként elhangzott múlt héten is, meg jövő héten is fog. Így van. Húsvét ünnepe utáni második vasárnap vagyunk. Na, ez az, ahonnan szeretném a mai igehirdetést kezdeni, hogy ugye mi, és én is sokszor kiemelem azt a fókuszát az Isten tiszteletnek, ami éppen azon a vasárnapon van, de azért ne menjünk el csak úgy észrevétlenül bizonyos megfogalmazások mellett. Tehát lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát eldarálja a lelkész, hogy húsvét ünnepe utáni első, második, harmadik, hatodik vasárnap van, de hát ezen haladjunk, mert a lényeg az, hogy jó pásztor vasárnapja. Nem, az is lényeg, hogy a húsvét ünnepe utáni valahanyadik vasárnap van. Na vajon miért fontos, hogy azért ezt is tartsuk szem előtt? Pusztán időszámítás? Hanem? Még nem azt mondom, hogy pünkösd van előttünk, és a pünkösd lesz majd nem tudom hány hét múlva, hanem azt mondom, hogy húsvét ünnepe utáni második vasárnap. Miért fontos ezt így mondani? És nem az, hogy pünkösd előtti, nem tudom én. Az egyházi esztendő végén egyébként visszafelé számolunk. Emlékszünk arra, hogy ott meg úgy van, hogy az egyházi esztendő utolsó vasárnapja, egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapja, és az egyházi esztendő utolsó előttit előző vasárnap. Tehát ott visszafelé nézek, vagy hát úgy nézem, hogy mi van előttünk. Most viszont azt mondom, hogy húsvét ünnepe utáni első, második, harmadik, hatodik vasárnap.
Nagyon elevenen mutat vissza a keresztüzenetére.
Így van. Úgy látom, nem elég elevenen, mert nehezen ismerjük fel. Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, és igazából én innen szeretném kezdeni, testvérek, a mai igehirdetést. Hogy ne vegyük természetesnek, hogy megvolt a húsvét, és haladtunk tovább. Mert a következő hetekben az istentiszteleten is, a liturgiában is csak ezzel az egy mondattal, hogy ez hangzik el, hogy a húsvét ünnepe utáni hanyadik vasárnap van, az kerül a fókuszba, hogy az, ami történik, az húsvét fényében történik. Hogy annak, ami húsvétkor történt, amit mi megünnepeltünk húsvét ünnepén, személyes életünkben is, és a gyülekezetben is, annak most, ezen a vasárnapon, ezekben a napokban, ezekben a helyzetekben, amiben mi vagyunk, abban hatása van, következménye van. Nem az, hogy volt egy ünnep, amit megünnepeltünk, és utána elraktunk a dobozba, hanem mi most húsvét ünnepének fényében hallgatjuk az igét, és éljük meg az életünket. Az az üzenete ezeknek a vasárnapoknak, hogy húsvét felől kell, hogy lássuk a dolgokat. Ha megtörtént Jézus halála és feltámadása, akkor ez azt jelenti, hogy mi keresztény emberként, templomba járó, ige hallgató, igét hallgató emberként húsvét felől kell, hogy lássuk a dolgokat. És természetesen nem csak akkor, amikor így van a liturgiai mondatban, hogy a húsvét ünnepe utáni x-edik vasárnapon köszöntöm a testvéreket, hanem a többi vasárnapra is igaz ez, hogy ennek fényében kell látnom az életemet. Csak ilyenkor ez a megfogalmazás még inkább szembesíthet minket azzal, hogy el ne felejtsük, emlékezzünk rá, hogy mindaz, ami velünk történik, az húsvét fényébe kell, hogy kerüljön. Ha mi úgy ünnepeltük a húsvétot, hogy komolyan vettük azt, hogy Jézus feltámadt, és komolyan énekeltük a halleluját, meg hogy győzelmet vettél, akkor az most a mi életünkre valamilyen szinten hatással kell, hogy legyen. Jézus legyőzte a halált. Ez egy olyan fordulópont, ami más megvilágításba helyez mindent. Más megvilágításba helyezi az élet mélységeit, küzdelmeit, más megvilágításba helyezi a bűnben való vergődését az embernek, és más megvilágításba helyezi az Istennel való kapcsolatának a sarokpontjait is. Az, hogy húsvét ünnepe utáni vasárnapok vannak, és húsvét fénye felől látom a dolgokat, az azt jelenti, hogy mindez, amikbe én benne vagyok, nehézbe, vagy kérdésesbe, vagy ebbe, vagy abba, annak mindre húsvét fénye kell, hogy rávetüljön. És a nagy kérdés az, és hadd tegyem ezt fel, így ennek alapján, amit most Isten nagyon a szívemre helyezett ma reggel, hadd tegyem fel nektek a kérdés, drága testvére, hogy te húsvét fénye felől látod-e a dolgokat? Hogy az a fény, most ott nagyon szemléletes, ahogy ültök ott a napfényben, ahogy bejön a fény, hogy húsvét felől látod-e a dolgokat? Akárhol is ülsz a templomban, de hallgatod az igét, eljöttél ezen a vasárnapon istentiszteletre. Húsvét felől látod-e a dolgaidat? Mindazt, ami átélsz, vagy mindazt, ami körülvesz, azt húsvét fényében értelmezed-e? Vagy amit te magad teszel, vagy amit mások tesznek veled, az úgy éled-e meg, hogy ott van benned a bizonyosság, hogy az én Uram az élő feltámadt Krisztus, aki úgy lépett oda a tanítványaihoz, hogy azt mondta, békesség néktek. Húsvét után, mi második vasárnapon, azt éled-e meg, hogy az ünnep fénye, rávetül mindazokra a dolgokra, amikben benne vagy. A tanítványok nem úgy élték meg, mintha húsvét ünnepe utáni második vasárnap jópásztor vasárnapja lenne. Teljes kétségbeesésben élték meg a következő időszakot, mert nem értették, hogy mi történik. Egészen addig nem értették, amíg Jézus, a feltámadott, az élő Úr oda nem lépett hozzájuk, nem látták őt, és nem kezdett el nekik beszélni. És aztán pedig szükségük volt a Szentlélekre, aki pünköstkor érkezett, hogy hitet, erőt és bátorságot nyerjenek. És aztán jöttek később is a nehézségek, érték őket támadások, A nagy tanács nagyon hamar célba vette őket is, Jézust ugye keresztre feszítették, aztán sorra kerültek nem sokára a tanítványok is, akiket el akartak hallgattatni, de akkor már a tanítványok húsvét fényében élték az életüket. Mert akkor már rájuk ragyogott mindaz, amit a Szentlélek munkája által megértettek és átéltek abból, ami húsvétkor történt. Akkor már békességük volt az Úrban, és kellett hozni döntéseket. Meg kellett látni azt, hogy mit és hogyan rendezzenek be az életükben és a szolgálatukban. És ezt meg tudták tenni. De húsvét fényében tették meg, húsvét fényében látták meg, és az élő Úrban való hitben éltek. És testvérek, nekünk is ez a kérdés ma, hogy helyén van-e a viszonyítási pontunk? Mihez viszonyítva tekintünk az életünk eseményeire? Akár azokra, amik személyesen az életünkben vannak, akár azok, amik körülöttünk történnek. Helyén van-e az életünkben a viszonyítási pont? Húsvét, Jézus feltámadásának az ünnepe, hatással van-e ránk az, amit ő tett? És ami miatt ő jött el ebbe a világba. Hogyan hat ránk? Hogyan élünk? Hogyan tekintünk a dolgainkra? Ennek a fényében tekintünk-e, amit Jézus tett. És az az ige, amit prédikációs alapigeként erre a mai vasárnapra kaptunk, az tulajdonképpen ennek a dolgait érinti, és két nagy területet vesz számba. Az egyik a külső dolgokat, a másik pedig a belső dolgokat. A külsőről van szó a felolvasott ige szakasz első néhány versében, a belső dolgokról pedig az utolsó néhány mondatban. És az utolsó két mondat az a csúcsa, abszolút ennek az igének. Mert hogy nagyon fontos mind a kettő, a külső is és a belső is. És nagyon fontos az, hogy az, amit Jézus tett feltámadása által, az hogyan hat ránk? Mit munkál ki a mi életünkben? Hogyan befolyásolja a gondolatainkat, a cselekedeteinket, az életben való helytállásunkat? Történik-e egyáltalán valami velünk azáltal, hogy tudjuk és hisszük, hogy Jézus feltámadta halottak közül? És ha történik, akkor miben látszik ez meg utána az életünkön? És csodálatos ez az ige, és különösen is az utolsó két mondata, és a következő dián látjuk is ezt kivetítve. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Csodálatos ez a megfogalmazás. Annak a megfogalmazása, hogy mi történt nagypénteken és húsvétkor, és hogy ennek milyen hatása van, vagy kell, hogy legyen a mi személyes életünkre. Jézus feltámadását megelőzte az ő halála, az ő kereszt halála, ami azért történt, hogy a bűnök, az ember bűne rendezve legyen. És miért van halál? Azért, mert van bűn. Azért, mert a bűn bejött ebbe a világba. Azért, mert az ember engedetlenné vált az Istennel szemben. Mert a bűnesetkor hallgatott a kísértőre, és nem az Isten szerintit választotta. Ennek lett következménye. Az Isten kegyelme, hogy nem azonnal halt meg az ember, hanem kapott esélyt az életre. De a halál onnantól kezdve, a bűneset óta természetes velejárója, és a bűnök miatti nyomorúságok a bűneset óta természetes velejárója az ember életének. De milyen csodálatos az, hogy az Isten nem akarta, hogy ez örökre így maradjon. Nem akarta, azt akarta, hogy a bűn rendezve legyen. Azt akarta, hogy miután rendezi a bűnöket, akkor megtapasztalhassa az ember Isten gyermekeként, hogy él, hogy életet kapott, hogy csodálatos élete van, amit egyedül az Isten adhat meg. Hogy normálisan, az Isten teremtő akarata szerint valósulhat meg az élete. És erre, abban a formában, ami majd az Isten országában, a mennyországban lesz, még most nincs lehetőségünk, de már ebből, ennek az előízéből, már most ebben a földi életben is megtapasztalhatunk. Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia által. Mert az ő megváltó halála engesztelést szerzett a bűnökért. Mert az ő megváltó halála új életet kínál. Mert az ő megváltó halála utat nyitott az üdvösségre, az Istennel való kapcsolatra, az Isten szeretetének megélésére, annak a megtapasztalására, hogy helyére kerülnek a dolgok az életemben. És testvérek, ezt jelenti húsvét. Ezt jelenti húsvét, hogy minden kész, a lehetőség adott. Ha hiszel Jézusban, akkor mindez a tiéd lesz. És már most, itt a földi életben átélhetsz ebből valamit. És azt a mondatot hadd emeljem ki ebből az előttünk levő mondatból, hogy bűneinket maga vitte fel a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Testvérek, ez a rész emelkedett ki számomra ma reggel nagyon, hogy az ő sebei által gyógyultatok meg. Gyógyulásról beszél húsvét ünnepe. Jézus kereszthalála és feltámadása emberi életek gyógyulásáról beszél. Az az üzenete, hogy Jézusnál a te sebeidre is van gyógyulás. Az ő sebeinél van gyógyulás a te sebeidre. Az, ami vérzik a te életedben, azt az ő vére meggyógyíthatja. Az, amiben te a saját életedben érzed a fájdalmat, ami lüktet, az az ő fájdalma által enyhül és gyógyulhat. És az, ami a te életedben újra és újra felszakad, az ő feltámadása által egyszer s mindenkorra legyőzetik. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Jézusnál van a gyógyulás, a te sebeidre is. Ha húsvét felől látod a dolgokat, akkor ez igaz lehet a te életedre is. Hiszed-e ezt? Ez a nagy kérdés. És most nem elsősorban a testi dolgokról beszélek, bár tudom és tapasztalom, hogy Jézusnak a testi betegségek felett is van hatalma. De sokkal inkább beszélek most a lelki dolgokról, a lelki sebekről. Hiszen itt is arról beszél az apostol. Arról beszél, hogy megtértetek lelketek pásztorához. Amikor gyógyultak a sebeitek, a lelketek pásztorához tértetek meg. Amikor helyreállt az életetek, a gyógyulás az helyreállást jelent. Azt, amikor helyére kerülnek a dolgok, az Isten által megalkotott, a helyére kerül, a bűnesetben elromlott, a helyére kerül. Az ember normális ember lehet. Ha meggyógyultatok, lelketekben, hitetekben, lelketek pásztorához megtértetek, akkor átélhetitek mindezt. A jó pásztornál, jó pásztor vasárnapján, de nem csak ma, hanem bármikor. Átélhetitek azt, hogy ő keresi az elveszetteket, Keresi a bűnösöket, keresi a mélységben lévőket, keresi a kitaszítottakat, keresi a meg nem értetteket, keresi azokat, akikhez irgalmas szeretettel odafordul, és akiknek az ő karjában, az ő irgalmas szeretete által, kereszthalála és feltámadása által új életek születnek, gyógyult életek. Amikor ilyen mondatokat mondhatnak ki emberek, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. Vagy ilyet mondhatnak ki utolsó pillanatban a földi életükben egy végletesen elrontott élet után, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. És akkor megtörténhet az, hogy Zákeusok rendezik az életüket, a múltjukat. Vagy megtörténhet az, hogy gadarai megszállottak, normális emberként élnek és tesznek bizonyságot szavaikkal is, meg a viselkedésükkel is, arról, hogy Jézusnak hatalma van mindenek felett. Mert ő legyőzte a rosszat, és ő élő Úr. Drága testvérem, neked van szükséged most gyógyulásra? Van szükséged gyógyulásra? Van szükséged arra, hogy az ő sebei által gyógyuljon az életed? Hát akkor gyere, hozd azt a területet, akár az egész életedet, ha még ott tartasz, akár azt a konkrét területet, aminél most óriási a seb, és nagyon nagy a fájdalom, és lüktet, és nem tudsz vele mit kezdeni, hozd oda az ő sebeihez. Húsvét fényébe kerülhessen az az egész. Az ő sebei által gyógyulhatunk csak meg, sehogy máshogy. Hiszed-e ezt, drága testvérem? Másik dolog, ami ebben az igében van, és egy röviden még erre szeretnék kitérni, a legfontosabb után, amikor a belső dolgokat rendezi az Úr Jézus húsvétkor, az ő győzelmével, a halálból való feltámadása által, az pedig a külső dolgok. Hogy bizony az embernek vannak külső problémái is. Jöhetnek szenvedések, jöhetnek támadások, jöhet olyan üldöztetés, ami a hívő embert a hite miatt éri. És nagyon fontos az a mondat, amivel kezdődött a felolvasott prédikációs alapige. Milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Testvérek, itt arról van szó, hogy annak az embernek az életében, aki átadja az életét Krisztusnak, aki megéli azt, hogy helyreállnak a dolgok az életemben, annak szükségszerűen lesznek konfliktusai a környezetével, a hite miatt. Lesznek olyan támadások, amik érni fogják. És hogyha nem történik ilyen velünk, akkor az lehet egy figyelmeztető jel, hogy tartsunk önvizsgálatot, hogy tényleg az Úrral éljük az életünket, hogyha mindenki mindenre bólogat, és mindennel elégedett, amit mi csinálunk. Hiszen az Isten igéje nem erről beszél. Arról beszél, hogy természetes velejárója a hívő ember életének, hogy ahogy Krisztust sem fogadta el mindenki, úgy az ő követőit sem fogadja el mindenki. És vannak időszakok, amikor ezek keményebbek. Ismerünk ilyen időszakokat, már a bibliai történetből, az apostolok cselekedeteiből, de aztán az egyház történet idejéből is. Ami engem szíven ütött, testvérek, ebből az igéből, az az. És a héten a lelkész társakkal beszélgettünk erről az igéről, és én ott is nagyon összetörtem, amikor erről beszélgettünk a lelkészekkel. Hogy azt mondja Péter apostol, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Istennek. Ha kitartóan cselekszitek a jót, nem cselekesszük kitartóan a jót. Hú, de messze vagyunk ettől. Én is. Lelkészként. Hú, de messze vagyok attól, hogy kitartóan cselekedjem a jót. Hányszor beszélünk arról, hogy hú, milyen szenvedések érnek bennünket, milyen keresztet kell elhordoznunk, jaj, de szerencsétlenek vagyunk. Sokszor amiatt, mert egy csomó bűnt és hibát követünk el, és ez annak a következménye, nem a hitünk miatt. A hitünk miatt, ha érne a szenvedés, akkor az egy hitpróba lenne, az Istentől való pecsét. De hányszor vagyunk megalkuvók? Hányszor bukunk el? Hányszor vagyunk olyan messze ettől az igétől, hogy kitartóan cselekszitek a jót, mint Makó Jeruzsálemtől? Nem cselekedjük kitartóan a jót. Néha cselekszünk valami jót. Ennyire futja. Mire hív minket ez az ige? Gyógyulásra. Gyógyulásra azokból a gondolatokból, amikor úgy megveregetjük a vállunkat, hogy jaj, de ügyesek vagyunk, jaj, de hívők vagyunk, személy szerint is, egyházként is, gyülekezetként is. Nem vagyunk. Ha őszintén megállunk és megnézzük, hát miket mond itt Péter apostol Jézussal kapcsolatban, hogy ha kitartóan cselekszitek a jót és tűritek érte a szenvedést, akkor hát itt a példa, Jézus miket csinált, hogy 22.-23. vers. Álnokság nem hagyta el a száját. Mi van a mi szánkkal? Mi hagyja el a szánkat sokszor? Vagy nem viszonozta a gyalázást? Hú, de gyorsan visszaszólunk, vagy visszaütünk. Vagy nem fenyegetőzött? Hányszor fenyegetjük meg a másikat? Akár csak az Istennel, hogy majd az Isten mit fog veled csinálni azért, amit te tettél most velem. Hú, de messze van ez attól, amiről itt az apostol beszél. Ő nem tett bűnt. Álnokság sem hagyta el a száját. Amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Testvérek, ez a jó pásztor. Ez Jézus, aki hív arra, hogy járjunk az ő nyomán, de ugyanakkor legyen bennünk annyi alázat, hívő emberként is. Legyen bennünk annyi alázat, hogy tudjuk, hogy Uram, én semmire nem jutok nélküled. Én csak akkor tudok egy lépést is megtenni, vagy egy jó szót kimondani, ha te szólsz és te lépsz. Én csak akkor tudok, ha ott vagyok, a te ölelő karjaidban, a te irgalmas szeretetedben, a keresztnél, hogyha te cselekszel, és nem én. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Húsvét ünnepe utáni vasárnapokon, húsvét fényében, hogyan tud az Isten Jézus Krisztus által cselekedni a mi életünkben? Mibe tud belevilágítani? Mit szeretne meggyógyítani? Milyen változást tud hozni? Személy szerint, bennünk, nekünk és közöttünk. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te vagy a pásztor, a jó pásztor, és hogy te odaadtad életedet a juhokért. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy ma is hívtál gyógyulásra, és kérünk add, hogy ne sebekkel terhelten, széttört élettel menjünk innen haza, hanem életünknek az a területe, ami utánad kiállt, az meggyógyulhasson ma. Úr Jézus, neked erre van hatalmad. Rajtad nem múlik. Kérlek, Uram, add, hogy mi se álljunk ellent neked, hanem hittel kiáltsunk fel hozzád. Te vagy a mi jó pásztorunk, te életedet adtad értünk, és ez minden, amire nekünk szükségünk van. Amen. Énekeljük most az evangélikus énekeskönyvből a 294-es számú éneket, mind a két versszakkal. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Kedden 18 órakor női kör lesz, témánk még mindig a húsvét, hiszen múltkor annyira bele feledkeztünk a témába, hogy nem értünk végére annak a fejezetnek, amit szerettünk volna venni. Úgyhogy így várom szeretettel az asszonytestvéreket kedden. Csütörtökön 18 órakor bibliaórára várunk szeretettel mindenkit, az útmutató napi igéit fogjuk együtt tanulmányozni. Pénteken 17 órakor, ha jönnek a fiatalok, akkor ifjúsági órát tartunk, bátorítom őket, hogy jöjjenek. Jövő vasárnap 10 órakor istentiszteletre várjuk a testvéreket, illetve gyerekóra is lesz majd a kisházban. Elkészült a választói névjegyzék, ugye minden évben ez egy hivatalos dolog az egyházban, hogy el kell készíteni. Ott van hátul, kitettem. Ennek akkor van jelentősége, ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogyha esetleg egyházi választásra kerül sor a gyülekezetekben, ugye tavaly volt ilyen, hiszen a püspök választás miatt, előtte a presbiter választás miatt kellett összehívni. Általában vannak olyan évek, amikor ilyen nincsen. Sokszor van, hogy nem is jön semmilyen váratlan esemény. Ezt azért kell elkészíteni így hivatalosan, hogyha bármi olyan helyzet alakul, akkor ennek alapján, aki szerepel, felnőtt tagja a gyülekezetnek, aktív tagja, akkor az vehet részt ezeken az egyházi választásokon. Az a kérésem, hogy hátul leteszem, nézzék át a testvérek, ha bármi észrevétel van ezzel kapcsolatban, akkor pedig jelezzék. A másik dolog, gyülekezeti hétvégénk, ugye most már hamarosan lesz, most tudok már részleteket is mondani. A programban benne van már régóta, hogy az időpontja május 15-től 17-ig lesz, Pilis Csabán tartjuk. Gyülekezet apraja nagyját nagyon nagy szeretettel várjuk erre, hiszen gyerekeknek, felnőtteknek is lesz program. Ennek a díja felnőtteknek 23 ezer forint, gyermekeknek 50%-os a díj, amit a Bételnek fizetnünk kell. Akinek van arra lehetősége a testvérek közül, hogy kifizeti a teljes árat, amit nekünk kell tovább befizetnünk, azt kérjük, hogy tegye meg. Akinek problémát jelent az anyagi dolog, azt pedig kérem szépen, hogy bátran jelezze, mert akkor akár 50%, ha szükséges, akkor akár több részben is tudunk segíteni, hogy anyagi ok miatt senki ne maradjon ki ebből. És annyi az újdonsága az eddigiekhez képest, vagy hát ami most hangsúlyos, hogy az a kérésünk, hogy aki kisvárdai testvér jelentkezik, az nálam jelentkezzen, én fogom összesíteni a kisvárdaiakat és egyben leadni a névsort. A másik pedig, hogy aki megteheti és szívesen teszi, az utalással is kifizetheti a díjat. Beletettem a bulletinbe az ehhez szóló adatokat, hogy milyen számlaszáma van a gyülekezetnek, illetve annyi a kérés, hogy aki erre a gyülekezeti hétvégére a részvételi díját küldi el utalással, írja oda a megjegyzésbe azt, hogy gyülekezeti hétvége, és írja oda a neveket is, akire vonatkozik ez. De lehet egyébként fizetni készpénzben is, tehát akár úgy is, hogy én összegyűjtöm ezt, és akkor úgy adom majd le Anettnak, hogy könnyebben menjen ez a dolog. És utazni vonattal szeretnénk most is, úgyhogy ezt is majd fogunk erről beszélni, hogy akkor hogy legyen az utazásunk. Tehát ezt tartsuk számon, és ha bármi kérdés van, akkor bátran jelezzünk. Deák László lesz egyébként a meghívott ige hirdető, a kispesti lelkész. Gyülekezeti hírlevélből, emlőképes lapból, áprilisi szórólapból bátran vegyünk magunkhoz, van még hátul. Illetve bátran szóljunk, hogyha valakinek beszélgetésre vagy látogatásra van igénye. És az éves programból pedig még amit szeretnék kiemelni, kinyomtattam a plakátot, de még elfelejtettem kitenni, de mindjárt megkeresem. Elkészült az egyház kerületi missziói napnak a plakátja is, ami Nyíregyházán lesz május 9-én, aminek az lesz a mottója, hogy mert csodákat tett, az Isten csodáinak a megtapasztalása. Egy nagyon gazdag program, sokféle lehetőséggel. Nagyon nagy szeretettel hívom erre a testvéreket, hogy aki tud a mi gyülekezetünkből is, vegyen részt ezen az alkalmon. És aztán a konfirmáció az pünkösd ünnepén lesz, arra így készüljünk, a három kislánnyal lelkesen és izgatottan készülünk a konfirmációra, és aztán pedig a kisvárdai csendes napunk június 6-án, ami a korábban pünkösdi csendes napként ment, de most már úgy döntöttünk, hogy június első szombatjára tesszük így hagyományosan, és akkor jobban lehet tervezni a családi programokat is ehhez igazítva. És az adó 1%-ról is, ha valakinek van lehetősége rendelkezni, akkor köszönjük, hogyha ezt egyházunk, gyülekezetünk javára megteszi. A hírlevélben benne vannak ehhez az adatok. Isten áldása legyen mindazon, amit tervezünk, és tényleg imádkozzunk nagyon sokat ezekért az alkalmakért is, és azért, hogy legyen látásunk az Istentől, hogy ne emberi tervek valósuljanak meg, hanem tényleg az, amit az Isten szeretne, azt meglássuk, és ha valamit meg elkezdtünk már szervezni, de Isten mégis másként szeretné, akkor legyen bennünk annyi alázat, hogy változtassunk rajta. Ehhez kérjük a gyülekezetnek is az imádságát a háttérből. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És akkor most ugye a záró oltári szolgálat következik, az imádság. Erre készülve énekeljük azt az éneket, amit az ifiben énekeltünk korábban többször. Ez a világot teremtő Istenünk, ez egy három verszakos ének. Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és dicsérjük a te nagy nevedet. Köszönjük neked azt, hogy jöhetünk hozzád, és énekelhetjük a dicséreteket, de a szívünk is megtelhet azzal, hogy tudatában vagyunk a te nagyságodnak, kegyelmednek, szeretetednek. Köszönjük neked azt is, hogy te minden alkalmat megragadsz arra, hogy ebben megerősíts minket, hogy arra irányítsd a mi figyelmünket, ami igazán lényeges, az, hogy téged lássunk, téged ismerjünk, és hogy te végezhesd el a mi életünkben azt, amit szeretnél. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, és köszönjük neked azt, hogy te Szent Háromság egy igaz Isten vagy. Te vagy a mi szerető mennyei atyánk, akinek szeretetével, kegyelmével, irgalmával tele van a föld. Bocsásd meg, Urunk, hogy nagyon sokszor mi a bűneinkkel, szeretetlenségünkkel, közönösségünkkel meg akarjuk akadályozni azt, hogy a te szereteted átütő erővel átjárjon életeket. Köszönjük azt, hogy te mindent megteszel azért, hogy felemeld az elesettet, és mindent megteszel azért, hogy formálj bennünket. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy elküldted a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, aki odaadta az életét értünk, aki felvitte a mi bűneinket a keresztfára, és akinek sebei által lehet gyógyulásunk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te ma is gyógyítasz, sebeket tisztítasz. Köszönjük neked azt, hogy te ma is jó pásztorként keresed az elveszetteket, és foglalkozol az erősekkel. Köszönjük neked, Uram, azt is, hogy minden, amire szükségünk van, az te vagy, és nálad van, és hogy ebben akarsz újra és újra megerősíteni bennünket. És áldunk és magasztalunk téged, Urunk, azért, mert te a te szent lelked által jelen vagy ma is közöttünk. A te szent lelked az, aki által megérinted a mi szívünket, ami által készé teszel minket arra, hogy befogadjunk téged, aki által ki tudjuk mondani, hogy te vagy a mi megváltónk, és te vagy az egyetlen, akire szükségünk van, és aki által erőt kapunk és új életet. Köszönjük neked, Urunk, hogy így dicsérhetünk téged, és köszönjük neked azt, hogy ilyen szívvel hozhatjuk eléd könyörgéseinket, amikor embertársainkra gondolunk, akik a környezetünkben élnek, és akik nehéz helyzetben vannak. Drága Urunk, így imádkozunk a gyászolókért, betegekért, kórházban lévőkért. Imádkozunk, Urunk, azért a családért, akik itt vannak a gyülekezetünkben, és nagyon sok terhet hordoznak, hiszen egymás utáni héten veszítettek el hozzátartozójukat. Kérlek, Uram, hogy te vigasztald meg őket, te emeld fel őket, és te add, hogy ez a helyzet közelebb vigye őket hozzád, hogy belé tudjanak kapaszkodni, és tőled várjanak mindenre az életükben megoldást. És Uram, hadd hozzam eléd itt most a gyülekezet imádságában a betegeinket is, hiszen olyan sokan küzdenek különféle betegségekkel a gyülekezet tagjai, vagy a hozzátartozóink közül is. Vannak olyan testvéreink is, akik kórházban vannak. Kérlek, Uram, hogy te gyógyítsd őket, ha ez akaratoddal egyezik, de mindenképpen a te akaratod szerint végezd el az ő szívükben, lelkükben, életükben azt, ami igazán a javukat szolgálja. És köszönjük neked, Urunk, hogy könyöröghetünk szeretteinkért, családtagjainkért, barátainkért, munkatársainkért, szomszédainkért, és köszönjük azt, hogy te olyan sok csodálatos jelet adtál, akár csak az elmúlt időszakban is, amiben megmutattad, hogy mennyire komolyan veszed azt, hogyha mi értük imádkozunk, mert cselekszel az ő életükben, és teszel velük nagy dolgokat. Kérlek, Uram, hogy így légy velük ezután is. És köszönöm neked, Uram, azt is, hogy a gyülekezet közösségében együtt imádkozhatunk a gyülekezetért is, hogy hordozhatjuk a közösséget, hordozhatjuk az alkalmakat, hordozhatjuk a csoportokat, a testvéreket, hordozhatjuk azokat a dolgokat, amiknek megszokott rendje van már, és azokat is, amik viszonylag újak a számunkra, vagy ritkábban adatik meg. Hordozhatjuk imádságban azokat a testvéreket, akik évek vagy évtizedek óta itt vannak ebben a templomban, és téged dicsőítenek, de azokat is, akik újonnan érkeznek, és akár csak az elmúlt időszakban is, te úgy irányítottad az életüket, a lépteiket, hogy megérkezzenek ide közénk egy-egy alkalomra. Kérlek, Uram, hogy te végezd el mindenkinek a szívében, és itt a gyülekezet által is, hogy emberek élete újulhasson, hogy benned erősödhessen, és hogy mindenki azzal foglalkozhasson, amire igazán szüksége van, és ami igazán fontos az életben. És köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk azokat a dolgokat is, amik nagyon nagy kihívást jelentenek számunkra. Támadások, akadályok, nehézségek. Így szeretnénk imádkozni a technikai dolgokért, a honlapunkért. Olyan megdöbbentő az, hogy hangzik az élő ige, olyan sok anyaggal feltöltve a honlapon, és olyan támadások vannak, hogy napokra, vagy akár hosszabb időre is elérhetetlenné válnak ezek az ige hirdetések. Köszönöm neked, Uram, hogy ezeket az akadályokat is te tudod legyőzni, hogy ne legyen semmi gátja annak, hogy a te igéd olyanokhoz is eljusson, akik esetleg nem tudnak itt lenni egy-egy alkalmon, valamilyen oknál fogva. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy imádságban hordozhatjuk a szolgálatokat, hiszen annyi minden van, ami a gyülekezetben is szolgálatként ránk van bízva, akár a lelki dolgokkal kapcsolatos, akár a kétkezi fizikai munkával. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezeket a szolgálatokat is te tartod kézben, hogy te hívod el a szolgálókat, hogy te látod azokat, hogy kiket tudsz beállítani ezekbe a szolgálatokba, akár a kántori, akár a laikus, akár a gyerekmunkás, akár a fizikai, kétkezi munkával járó szolgálatokról van szó. És köszönjük neked, Urunk, a testvéri közösséget másokkal, nyírteleki és görögszállási testvéreinkkel, de más gyülekezetben lévő evangélikus testvéreinkkel, és más felekezetű helyben lakó testvéreinkkel is. Kérlek, Uram, add, hogy ezek a kapcsolatok valóban azon az alapon legyenek, aki te vagy, a kőszikla, és hogy úgy erősödhessenek, ami te szerinted való, és ami a javára válik mindazoknak, akik ismernek minket. Így szeretnénk eléd hozni, Urunk, a körülöttünk élő világot, és az egyház szolgálatát, a missziót, és azokat a dolgokat, amiket ránk bízol azért, mert ébredést szeretnél, mert szeretnéd, hogy sokan megtérjenek, megismerjenek téged, és helyreálljon az életük. Kérünk, Urunk, ezért, de segíts minket abban, hogy nem mi akarjunk tenni valamit, hanem hadd legyen bennünk tényleg alázat és figyelem, hogy meglássuk azt, hogy te mit akarsz cselekezni, te hol jársz előttünk, hogy halljuk a te lépteidet, ahogy előttünk haladsz, és abba az irányba mozduljunk, és azokkal a dolgokkal, amiket te vársz el tőlünk. Urunk, kérünk, hogy így légy velünk, és áldj meg bennünket. És Urunk, hadd bízzuk rád a körülöttünk élő világot, ezt a sok-sok nyomorúságot, ami körülöttünk van, a szenvedőket, a háborús helyzetekben, területeken élőket. Hadd bízzuk rád országunkat, vezetőinket, bármelyik szinten is vannak, de akik felelősséget kaptak, hadd tudjanak a te kezedben eszközzé válni, és azt végezni, olyan döntéseket hozni, ami a te akaratoddal egyezik. Kérünk, Urunk, munkáld bennünk azt a szívet, amivel mindig hozzád jövünk, mindig rád figyelünk, és mindig mindent tőled kérünk. Így kérünk most téged, Urunk, akkor is, amikor mindent összefoglalva így imádkozunk hozzád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és énekeljük a záró énekünket, ami az Eke énekeskönyv 390-es számú éneke. Az Úr szeretetével tele van a föld, és Jézus ezt mondja, én vagyok a jó pásztor, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok neki. Legyen áldott vasárnapunk, áldott hetünk az Úr, Jézus vezessen minket, pásztorként járjon előttünk, és tapasztaljuk meg azt, hogy jó dolog az ő követése. Erős vár a mi Istenünk.